Erős vár a mi Istenünk. Ugye a katolikusok azok olyan szerencsések, mert van nekik egy ilyenjük, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen. A reformátusoknak is milyen jó, mert azt mondják, hogy áldás, békesség, Istenünknek dicsőség. Hát mi evangélikusok nem tudunk kitalálni egy jó, ilyen vízhangos köszöntést. Erős vár a mi Istenünk, ha ő velünk, ki ellenünk. Nem?
Na,
oké, ezt fogjuk csinálni az ötlet. Jó, nem biztos, hogy...
Gábor, ezt miért lehetnél róla? Le kellene
védeni. Levédjük, jó. Ezt egy katolikus mondja, akkor így kell csinálni. Jó. Na, a főkolomposunk főkolompal együtt elveszett. Nem tudom, hogy hol van ez a főkolomp, mert nem tudtuk összetrombitálni a népet a főkolompal, egy két zavarral kezdem a hirdetni valókat. Gyerekek, kell most egy éneket eléneklünk, persze az idősebb gyerekek is segítsenek, majd kérem. Ma ilyen kánonos hangulatban vagyok, úgyhogy az úr a pásztorom, jó pásztor, ő kezdető éneket fogjuk kívülről énekelni, memoriter. Nem baj, hogyha vannak memoriterek, mert a technika itt jön egy vihar vagy valami, elmegy a kép, akkor is kell tudni énekelni. Tehát a gyerekek az énekelgetés után, pár ének után elmennek majd, és dönteniük kell Riki néni segítségével, ugye, természetesen, hogy vagy lent a katakombában, vagy hátul, jó távol, halló távolon kívül, jó, így van, és természetesen nem ilyen diffúz módon, hogy mindent birtokba veszünk, és mindent megzavarunk, jó. A mai alkalmunkat, tehát akkor a gyerekénekkel kezdjük, utána pedig további ének meglepetésekkel fogunk szolgálni. Kérjük szépen egy hangot. A pásztorom, azt hiszem F-túrban szokott lenni. Nem, jó, a dédul. Nem. Ki az, aki ismeri? Nem. Az Úr a pásztorom, az Úr a második versét is tudjuk. Ha ő a pásztorom, semmi sem árt, törődik én velem, vigyázzám, szüntelen, követem lábnyomát, minden lábnyomát, minden egyszer. Ha ő a pásztorom, meg ezt a technikát, meg ezt az együtt dolgozást, én beleénekem a fülébe. Okay. Még egyszer, elő. Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő. És aztán a második szólamot pedig, vagy akkor a belépés, akár a második szólamát pedig felszik. Jó? Kezdjük el! Az majdnem sikeres volt, úgyhogy megkérjük a
idősebb gyerekeknek ezt a felét, hogy segítsenek a fiatalok. Jó? És akkor egy szólom, és két szólom, és a harmadik szólom pedig te leszel majd. Jó? És csak, de neki van mikrofon, de csak az első verset érdekeljük, hogy ne legyen probléma Károlyval. Jó? Hátul kezdjük.
Nekem is meglepetés volt a végén, mert egy kifutós akart. Köszönöm szépen. A gyerekektől és a kisebb korosztálytól szívesen elbúcsúzunk, és akkor jó együttlétet kívánunk. Hát, igen, azt, ilyen felelőtlen beszólásoknak aztán megvan a következménye, mert ugye csinálnak ilyet, hogy egy üvegfal mögött a gyerekek játszanak, az óvodás gyerekek. A másik oldalon, amikor a felnőttek, mindegyiknek megvan egy gyereke, akit követnie kell, és azt kell csinálni, amit a másik oldalon a gyerek csinál. Mit tetszene gondolni, hogy ki bírja tovább? Honnan hallgatóztak a testvérek? Így van, bizony. A felnőttek fele úton, vagy még előbb ki dőlnek. No, a következő az lenne, hogy ezt az éneket, amit talán nem mindenki ismer, kivetítettük, ezt szeretnénk egy kicsit megismerni. Ki az, aki ismeri, tudja ezt az éneket? Jaj, de jó! Akkor már is lesz egy erősítés, és akkor kérjük a zenekart. Volt, Körülbelül egy allegrónyival kevesebbre gondoltam, de így is jó. Kedves testvérek, nem régen a mai igében, ebben a baptista kiadványban nagyon szíven ütött egy érdekes gondolatsor. Úgyhogy ki is másoltam, és ki raktuk a szobánk falára, hogy mindig gondoljunk rá. Ahogy így van, megpróbálom szó szerint idézni. Vigyázz a gondolataidra, mert szavaiddá válnak. Vigyázz a szavaidra, mert tetteiddé válnak. Vigyázz a tetteidre, mert szokásoddá válnak. Vigyázz a szokásodra, mert jellemeddé válik. És vigyázz a jellemedre, mert sorsoddá válik. Gondolj csak végig. De legjobb, ha fejbe leírjuk. Mert nem vihetjük. Én sem hozhattam magammal az előszóval falat, ahol ez ott van. Úgyhogy már nagyon rossz a memóriám, de begyakoroltam. Vigyázz a gondolataidra, lehet több eszámba is, mert
szavaidra.
Vigyázz a szavaidra, mert tetteidre. Vigyázz a tetteidre, mert szokásaiddá válnak. Vigyázz a szokásaidra, mert jellemeddé válnak. És vigyázz a jellemedre, mert sorsoddá. Ugye, jó volt ez a performance? Igen, ez is lehet. Jó.
A
baptista kiadom? Igen, abban volt ez. Benne valamikor is 2-3 hónapja hagyottál, lehet, hogy több is. Jó, kedves testvérek, gazdálkodva az idővel, egy ének következik, rejtsd most el. És utána az igen szolgálat előtti ének jön majd.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Azt hiszem már egy kicsit kezd kirajzolódni a testvérek előtt, hogy életutunk nagyon-nagyon hullámos volt, de az Isten szeretete mindig ott volt. Akkor is ott volt, amikor ezt mi nem tapasztaltuk. Kényszer alatt. A lélek kényszerített arra bennünket az ige alapján, hogy egy nagyon kellemes és nagyon jó életet ott hagyjunk Brazíliába. Hazajöttünk, úgyhogy a legnagyobb gyerekeink már felső tagozatosok voltak, de még magyar iskolába nem jártak. Hazajöttünk úgy, hogy teljes volt a bizonytalanság, bár állásunk volt, és hazajöttünk úgy, hogy az a gyülekezet, ahonnan elmentünk, hát az félig meddig romokba volt, nagy belső feszültségekkel. És nem értettük, hogy akkor miért is kellett nekünk hazajönni. Telt az idő, teltek az évek, jártunk istentiszteletekre, szórvány istentiszteletekre, de nem derült ki, hogy mi az Isten szándéka. Aztán egyszer csak jött egy lelkész, és Budaörsön, budafoki lelkész, és a havonkénti két istentiszteletet annak a 8-10 embernek megduplázta, minden vasárnap lett istentisztelet. A hívő Garádi Péter azt mondta, ez marhasság. Ha eddig 10 voltak, akkor a 2 hetenkénti, akkor a 4 hetenkénti, vagy a minden vasárnapig meg fognak feleződni. Az isteni matek az úgy működött, hogy a duplája lett. Azonnal. A duplája lett. Az életutam nagy részében az Isten állandóan szembesített a hitetlenségeimmel. Ugyanakkor ez a nagyon kedves, nagyon szimpatikus lelkész, ez érthetetlen volt. A prédikációba elindult egy gondolatmeneten, elágazott, ami nem baj, ha visszatér valaki a központi gondolatmenetre. De ő nem, ő elágazott, aztán onnan is elágazott, aztán onnan is, és ez követhetetlen volt. A kamasz gyerekeink mondták, hogy édesapa, ne járjunk ide, nem értjük. Nem értjük a XY bácsit. Mondom, én se értem. De, hogyha felolvassák az Isten igéjét. Márpedig egy Isten tiszteleten többször is Zsoltár olvasással kezdődően. Aztán elmondjuk a mi atyánkot, a hitvallást. Akkor is megérte eljönni, akkor is kaptunk valamit, ha nem értjük. 1, 2. Itt van ez a 5-6-7 idős főleg asszony. Ha mi hatan oda bemegyünk, akkor gyerekeim, ez egy bizonságtétel. Ez egy tanúságtétel. Nekünk itt kell lenni. Mondtam én úgy, hogy a szívem mélyén az volt, hogy de hogy kéne itt lenni. De valahogy talán ez is egyfajta apai örökség, ez a makacság bennem volt. Az az apai örökség, itt tegnap egy szűkebb körbe elmondtam, hogy a Schréter Ferenc vári gyülekezetbe újultak meg a szüleim, de amikor 1953-ban lemondott Schréter Ferenc, és kiléptek az egyházból, akkor a szüleim azt mondták, hogy akkor is maradunk. Pedig az nem volt könnyű időszak. Amikor az egyház a rákosi időszakba kötötte a kompromisszumokat. De nincs új a nap alatt, ma is köti. Aztán egyszer csak volt egy jelentéktelennek tűnő presbiteri ülés Budafokon, és akkor egy nagyon szimbolikus pénzösszegről volt szó, hogy esetleg Budaörsnek félre kéne tenni havi egy persely pénzt a budaörsi kis tízfős közösség pénzéből, és ezt leszavazták a többségben. Hazafele budaörsieket vittem autóval, és mindegyik le volt lombozva, hogy ennyire kicsinyesek, ennyire pitik, ennyire irigyek, néhány, 1-2 ezer forintra. És akkor tapasztaltam először, amiről majd fogok beszélni más következő napokban is, hogy kimondtam olyat, amit nem akartam kimondani. Más esetekben is így volt, és erre majd visszatérek. Kimondtam azt, hogy hát akkor szétválunk tőlük. És azonnal meg is bántam, és nem tudtam, hogy aztán milyen lavina indul el, de az Isten mindig ott volt, és mindent irányított, és tulajdonképpen elindult a budaörsi gyülekezetnek a megszületése. És attól kezdve, amikor érkezett a lelkész is, a csodák sorozatát éltük meg. És visszagondoltam arra, hogy mennyire nem imádkoztunk ezért. Emlékszem arra, hogy amikor a püspöknél jártunk, és mondta, hogy hát egy most végzőt lelkész vagy teológust most fogják szentelni, fogják oda küldeni, akkor úgy, hát jó, hát kész. Csak az volt bennem, hogy vajon, ugye férfi lelkészről volt szó, vagy fiatal emberről, hogy hosszú-e a haja, vagy nem, van-e fülbevalója, vagy nincs. Csak ez. Persze nem volt. És utána szégyeltem el magam, hogy soha nem imádkoztunk. Otthon se. És hadd mondjam el nektek azt, ami azóta nekem meggyőződésem, és ezt ezerszer elmondtam már, hogy az Istennek nincs szüksége az imáinkra. Az Isten nem feledékeny, az Istent nem kell emlékeztetni, az Istennek nem kell felnyitni a szemét, mintha vak lenne, hogy lássa, hogy mi van ebben a világban. Az Istennek volt egy terve, és ha imádkozom, ha nem végrehajtja, az imádságra nekem van szükségem, és neked. Mert az imádság egy bizalmi kérdés, és a bizalom az hit. És az Isten azt akarja, hogy az ő kezdeményezésére mi válaszoljunk. És ez az ima. Szégyellem elmondani, hogy a csodáknak a garmadáját éltük meg mindenben, de szinte hetenként, érthetetlen módon, és csak később jöttünk rá, hogy se nem kértük, se nem adtunk hálát. Most már tényleg ideje lenne. Az is egy csoda volt, én tudom azt, hogy ma már főleg itt Pest környékén ez előfordul, de akkor azért még nem volt általános, a 90-es években. A Luther a család papjáról beszél, hogy valahol mindenki pap a saját családjában. Na de hát a 16. században ez úgy nézett ki, hogy természetesen a családfő a család papja. És a megdöbbentő volt látni Budaörsön, hogy a család papjai az elsős, másodikos, harmadikos, negyedikes, hittanos gyerekek voltak. Amikor a lelkész elment hittant tanítani, bemutatkozott az iskolákba, és akkor eljött egy gyerek, két gyerek, valószínű valami nagyszülői evangélikus háttérrel, akkor egyszer csak még több lett. Hogyan? Hát úgy, hogy a Pistike szólt az osztálytársának, te ez a Géza bácsi, ez egy nagyon jó fej, gyere te is. És amikor Géza bácsi azt mondta, hogy hozzátok el a szüleiteket az Isten tiszteletre, akkor elkezdték nyúzni az a szülőket. De hát mi nem is olyan evangélikusok, meg nem is olyan keresztények. De akkor is én akarok menni, és gyertek ti is, a Géza bácsi azt mondta, és ha Géza bácsi azt mondta, akkor kell jönni. Nem örülök annak, hogy a mai korban a gyerek van a család középpontjába, mert nem annak kéne lenni. De ebből a szempontból jó volt, hogy a gyerek diktált. És így született meg gyakorlatilag az új gyülekezet. És így következett be az, ami ma is tart még 27 év óta, hogy az évi 30 keresztelőből átlagosan 10 felnőtt keresztelő. Itt próba az is, hogy meghirdettük az IFIT. A két nagyobbik kislányunk azok Óbudára jártak, ott voltak családi, meg kereszt szülői, meg egyéb kapcsolataink a Bálint házaspárnál, és a harmadik, a gyöngyvérlányunk kezdett ifire járni. A hűség. Vajon kiben van ilyen hűség? Csak akitől, akinek az Isten adja. Hogy a gyöngyvér 3 évig járt oda úgy, hogy csak ő volt és a lelkész. És a lelkész nem mondta azt, hogy figyelj, hát ennek nincs így értelme. 3 évig neki tartotta meg. És ő sem mondta azt, hogy így fölösleges nekem jönni. És 3 év után átszakadt a gát, átszakadt, nem az ő hűségük miatt. Az Isten akarta így. És egyszer csak jöttek a fiatalok. 10, 15-en, 20-an. Átszakadt a gát. Az Isten szeretet a háttérben mindig ott van, és nem értjük, hogy miért, és milyen időzítéssel, és milyen ütemmel, és miért nem úgy, ahogy mi gondoljuk. És az egész életünk ebben a feszültségben él, hogy mi tudnánk azt, hogy milyen ütemben kellene az Istennek cselekednie, de nem olyan ütemben cselekszik. Ennek ellenére szereted őt? Ennek ellenére elfogadod őt? Egy idő után, én voltam a felügyelő, arra jöttünk rá, hogy nekünk közösen lelkésznek és felügyelőnek imádkoznunk kellene. Nem szóltunk senkinek, ellenben minden hétfő reggel, biztos az mi biztos, hogy ne legyünk későn kelők, reggel 6:30-kor én átmentem Biatorbájról Budaörsre, és ott egy másfél órát együtt voltunk. Közben volt templomépítés, meg mit tudom én, minden. Soha nem beszéltünk építkezésről, soha nem beszéltünk pénzügyekről, hanem az Isten szeretetéről beszéltünk, arról, hogy kit kell hordozni imádságba, és utána imaközösségbe voltunk. Így lettünk mi több mint 10 éven keresztül imapárok, amíg aztán mi el nem jöttünk onnan végleg. Körülbelül 2 év után valahogy ez kiszivárgott, talán Endrefi Gézának egy ige hirdetésébe véletlenül elpöttyentette, és akkor 2 14 éves kislány azt mondta, megkeresett, hogy Péter bácsi, szeretnénk Péter bácsival beszélni. Jó, semmi akadály, meghatároztuk az időt, fogalmam se volt, hogy 2 14 éves mit akar egy 50 évessel beszélni. Akkor még annyi voltam. Mit akar? És oda jön 2 14 éves kamaszlány, és azt mondja nekem, hogy Péter bácsi, mi imapárok szeretnénk lenni, tessék megmondani, hogy kell ezt csinálni. Először nem kaptam levegőt. Hát nem ilyen a 14 éves világ. Hogy kell ezt csinálni? Elkezdtünk beszélgetni, és a végén 2 szót mondtam, hogy mire figyeljenek. Nem igéket, meg nem tudom én miket, bibliai idézeteket. Figyeljetek! Hűség és rendszeresség. Erre figyeljetek oda. Csináljátok hűségesen, és mindig rendszeresen. És az Isten erre áldást fog adni. És így is volt. Amíg egyetemre, főiskolára nem kerültek meg, vidéki egyetemre is, addig ez volt. És közben, mint kiderült, teljesen észrevétlenül 3 fiatalasszony is összejárt hűségesen és rendszeresen imádkozni. Meg aztán 2 vagy 3 férfi is. Mert az Isten így alakít dolgokat. Érthetetlen módon. És nem csak akkor, hanem most is, ha visszagondolok rá, akkor higgyétek el, hogy az egyik oldalon ott van a hála, és a másik ott van a szégyen. A szégyen, hogy mindig ott volt bennem a hitetlenség. Nem húzom tovább, majd úgy is folytatjuk holnap, de az is tanulságos volt nekem. Eléggé megterhelő volt az életünk közben egy állami KFT-nek, aminek a minisztérium volt a tulajdonosa, annak lettem az igazgatója, és megint újra hajnalba mentem el, és későn jöttem haza. És amikor hazaértem, szerdánként, bibliaórai nap, este 6-kor, már 5 órakor a cégnél azt mondtam, ma nem megyek bibliaórára. Olyan hullafáradt vagyok, hogy az nem igaz. Tudjátok, mire vágytam? Hazamenni, leülni egy kényelmes fotelba, elővenni egy sört, és kezembe a távirányítóval kapcsolgatni a tévét. Erre vágytam. És éreztem azt valami, mégis. Hullafáradt vagy, igen, tényleg az vagy. Szellemileg is és fizikailag is, de menj el. És ezt, ha nem éltem meg 50-szer, egyszer se. És mindig elmentem, és szárnyalva jöttem haza. Pedig jó este 9-re lett, mire hazaértem. Nagy tanulságok ezek nekünk, hogy az Isten kicserél dolgokat. Kicseréli a fáradtságot felfrissülésre. Kicseréli a hitetlenséget bizalomra belé, és sok-sok mindent kicserél. Közben úgy is, ha imádkozol, ha nem. De ha valaki most innen úgy megy haza, hogy a Garádi Péter azt mondta, hogy ne imádkozz, nem kell, nem szükséges nagyon imádkozni, mert az Isten amúgy is cselekszik, akkor én többet ilyen alkalomra nem jövök, ne hívjon senki. Mert nem ezt mondtam. Köszönöm szépen. Holnap folytatjuk.
Mindig nagyon nehéz éneket választani egy olyan igehirdetésre, ami még nem hangzott el, de egy ilyen bizonyságtétel után azt hiszem, hogy ez az ének ez nagyon jó. Ha az ének stimmel az igehirdetéshez is, akkor az Isten csodája.
Imádkozzunk. Bárány Jézus, jövök, de jönni se tudok. Te vagy az, aki jössz hozzám, és köszönöm neked ezt. Ezen az estén is, igéddel, szavaddal. Amen.
Akkor ezt mondta el Isten, akkor mondta el Isten mindezeket az igéket, én vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, én az Úr a te Istened, féltő, szerető Isten vagyok. Ekkor így beszélt Mózes ez az Úr, menj, eredj le, mert megromlott a néped, amelyet fölhoztál Egyiptomból. Hamar letértek arról az útról, amelyet parancsoltam nekik.
Mózes azonban így esedezett Istenéhez, az Úrhoz. Miért lángolt fel haragod, Uram, a te néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hoztál ki Egyiptomból? Emlékezz szolgáidra, Ábrahámra, Izsákra és Izraelre, akiknek önmagadra esküdtél, amikor megígérted, úgy megsokasítom utódaitokat, hogy annyian lesznek, mint égen a csillag. Ekkor szánalomra indult az Úr, és nem hozta rá népére azt a bajt, amiről beszélt. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr. Eredj, indult tovább a néppel, arra a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy az ő utódainak adom. Angyalt küldök előtte. Mózes ezt mondta, ha valóban elnyertem jó indulatodat, ismertesd meg velem a te utadat, hogy megismerjelek téged, és hogy elnyerjem jó indulatodat. Az Úr így felelt, megnyugtat téged, ha az orcán megy veletek? Mózes erre ezt mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, ha nem abból, hogy velünk jössz.
Urunk, szentelj meg minket a te igéddel, a te igéd lélek és élet. Kedves testvérek, a szervezők egy egész oldalnyi igeszakaszt jelöltek ki, abból mazsoláztam ezeket ki, hiszen körülbelül 10 percig tartana az összes felolvasása, de talán a lényeget visszaadja. Tegnap este Isten megváltó szeretetéről volt szó, Isten minden szeretete érthetetlen, de a bűnbe esett ember megmentéséért kiárat szeretete, szerelme különösen is az. Istennek nem volt az emberrel kapcsolatban B-terve. Miért? Mert szerette, szereti engem is, téged is. Szeretete, mely nem tulajdonsága, hanem lényege, kényszeríti őt arra, hogy meg kell tennie a bűnért történő elégtételt. Helyettem, miattam és érettem. Krisztusban. Amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy hogyan szeretett Isten, akkor nem az a válasz, hogy nagyon, hanem az, hogy úgy. Úgy, de hogyan? Halálosan. Ezt vegyem úgy, vedd úgy, testvérem, hogy ez nem egy információ. Nem egy információ, melyet elmenthetek a számítógépemen, és majd, ha lesz időm vagy szükségem rá, előszedem. Azzal, hogy Isten halálosan szeretett, kiráz lényünkből, kiráz megszokott életünkből, akkor is, ha az ember tudja, akkor is, ha az ember válaszol rá, de ha nem tudja és nem válaszol rá, akkor is. Igennel vagy nemmel válaszolunk, ha kimondjuk, ha nem. Egyiket sem tudjuk a magunk erejéből, képességéből, kegyességéből, hitéből és vallásosságából. Mégis az igent Isten tőlünk akarja hallani, hogy aztán elvezethessen arra a felismerésre, hogy az igen kimondása is az ő ajándéka volt. És akkor a mai alkalommal a témánk hűséges, féltő szeretet. Kedves testvérek, a törvény mögött Isten féltő szeretete van. A hetet, akik szervezték, imádságos szívvel több ószövetség igét is kijelöltek, amint hallhattuk. Ritkán gondolunk arra, hogy Isten minden parancsolata, így maga a 10 ige is, a 10 parancsolat is szeretetéből fakad, és szeretetét tükrözi, vagyis az ő szeretetéről tesz tanúbizonyságot. Minden parancsolata. Isten félreismerésének biztos útja, ha parancsolatai és törvényei mögött tiltó szigorúságát, összeráncolt homlokát, szabadságunk korlátozóját látjuk. Így soha nem lehet eljutni Istenhez, mert az emberben ez a fajta hamis istenkép félelmet gerjeszt. Aki pedig fél, az menekül attól, akitől fél. Isten soha nem gerjeszt félelmet. Soha nem ijeszteget. A törvény célja Luther szerint pont nem az, hogy az Istentől elmeneküljön, elfusson az ember, hanem hogy az Istenhez meneküljön, pont fordítva. A törvény tükrében meglátva reménytelen helyzetét, elveszett állapotát, kilátástalanságát, ő hozzá meneküljön. Elég megbotránkoztató módon azt szoktam mondani, hogy a törvény nem arra való, hogy betartsuk. Nem ez a cél, hanem hogy tükröt tartson elénk. A tükörben magunkat látjuk meg, és azt, hogy a törvény betarthatatlan a számunkra. Ez a felismerés pedig Isten szándéka szerint Krisztushoz hajt, akinél űz, akinél és akiben Isten a maga végtelen szeretetéből a megoldást adja. Egyik barátom mesélte, hogy gyerekkorában, ha bement a templomba, a katolikus templom volt, akkor az ottani képeken és szobrokon mindent látott, csak éppen mosolyt nem. Mindig félt kisgyerekként. Ehhez a hitoktató plébános is hozzájárult, aki nem csak fenyített, ugye a 60-as évek elejét írjuk, hanem fenyegetett is Isten haragjával és büntetésével. Istenem, micsoda félreismerése ez Istennek, és micsoda félreértése kijelentésének önmagáról, és micsoda félreértése a Szentírásnak is. Lehet, hogy így lehet tenni egy életre egy embert lelki nyomorékká. Így lehet tenni. Micsoda felelősség van tanítókon, szülőkön, nagyszülőkön, lelkészeken, de nem csak gyerekek felé, hanem felnőttek felé is. De tegyünk egy kis kitérőt, mert manapság inkább a másik véglet miatt kell szomorkodnunk, amikor úgy mutatják be egyesek, tanult teológusok is Istent, aki egy elnéző haver. Az a dolga, hogy mindent megbocsásson, és látva életünk kacskaringóit, zűrös útjait, félrefordítsa a fejét. Manapság Istentől a majom szeretetet várják el, aki legfeljebb elnyézik, és maximum mosolyogva csóválja a fejét. Mind a kettő hamis istenkép. Tehát ez utóbbi is, de az is, amikor félelmet keltőnek ábrázolják Istent. Isten képünkről kellene beszélnünk. Készülés közben újra megerősödött bennem az, kedves testvérek, hogy az emberek Isten képével, azzal, hogy mit gondolunk Istenről, nagy baj van. Én nem tudom, hogy itt mindenkinek helyén van-e az Isten képe, de az enyémet időről időre vissza kell tennie Istennek a reális helyre. Örülök annak, hogyha valakinek stabil, végleges, biztonságos, biblikus Isten képe van. Az enyém időnként megbicsaklik. Szomorú, hogy nem csak az immelámmal vallásosoknál van baj, hanem a gyakorló, templomba járó keresztényeknél is, talán nálunk is. Ennek oka pedig, hogy van saját istenképünk. Ez az ok, ez a baj, a saját istenkép. Amíg pedig van, addig a valóságos istenkép nem lehet a sajátunk. A valóságos istenkép ugyanis nem a miénk, hanem azt Istentől kapjuk. Istentől kapjuk a Szentlélek által. A saját istenképünket magunk eszkábáljuk össze, mint egy filozófus. Egy filozófus, aki kétbalkezes, és kalapáccsal, fogóval és vésővel Biedermeier intarziás asztalt akar készíteni. Körülbelül így fabrikáljuk össze a mi istenképünket. Kiragadunk mondatokat, történeteket a Bibliából, ezeket elegyítjük saját szubjektív tapasztalatainkkal, és ezekből kreálunk egy istenképet. Az eredmény pedig nem egy valós istenkép, és ez viszont alkalmas arra, hogy az évek, évtizedek alatt belénk csontosodjon. Ugye? Ez a, amikor már megcsontosodik, szokásból jellem lesz, ugye? Végül olyanná válik az istenképünk, mint Németországban a háború alatt épült több méter vastagságú vasbetonból készült bunker, melyet nem lehet szétrombolni, és abban mi nagyon meggyőződések vagyunk, hogy már pedig az ilyen. Ha valaki Izrael honfoglalási története alapján idegen népekkel kapcsolatban a szeretetlen, kíméletlen, elfogult és kivételező Istent akarja látni, akkor azt fogja. Ha valaki a vámszedőkkel, prostituáltakkal, gonosztevőkkel szóba álló Krisztusban olyat Istent akar látni, aki mindenkit olyannak fogad el, amilyen, akkor egy toleráns, megengedő, mindenfelett szemet hunyó Istent fog látni. Mert mindenki olyan Istent lát, akit látni akar. Vagy pedig elengedem a görcsösen kézben tartott istenképemet, és engedem azt, hogy az Isten alakítsa ki bennem azt. A valós és egyedüli reális istenképet csak ő formálhatja ki az emberben. És ez pedig elengedéssel kezdődik. Én azt kívánom a jelenlévőknek, hogy ez a hét itt Pilis Csabán az elengedés hete is legyen. Annak az elengedésének, amihez ragaszkodsz, amihez kötődsz, amire azt gondolod, de minélkül nem tudsz élni. Engedd el, hogy az Isten töltse be azt az űrt, amit eddig más foglalt el. Azzal, hogy az ember elengedi saját Isten képét, és engedi, hogy az Isten bemutatkozhasson neki, valami új kezdődik el. Ez soha nem lehet egyébként kiragadott bibliai igék által. Csak az írás teljességén keresztül, a Szentlélek vezetésével formálja ki Isten bennünk azt az Isten képet, aki a valós. Kedves testvérek, Isten szeret, és a javadat akarja. A valós és egyedül reális istenkép, amit ő formál ki, mivel kezdődik? Azzal kezdődik, kedves testvérek, hogy az emberben megmásíthatatlanul megerősödik az, hogy az Isten szeret engem. Ez legyen az alap. Bármi van, bármilyen körülmény, ez az alap. Most délután egy gimnáziumi osztálytársamnál voltunk, aki rákos. Itt Budapesten, és beszélgettünk. És erről beszélgettünk. Nem gyakorló keresztények, de nem elzárkózók. És amióta beteg, érthetően fogékonyabb. Ez, hogy bármi történik, az Isten szeret. És akkor a fejedben most pörögnek le az életed eseményei. Hogy akkor is? amikor ez is ez volt. Az is szóba került ezen a beszélgetésen, az osztálytársammal és a feleségével, a tündével ketten voltunk ott, hogy amikor a tündének jelentkeztek komoly betegségei, itt-ott rákos sejtet találtak, itt-ott fejébe csomót, és itt tovább, és sűrűsödtek a rosszul létei, akkor nem tudom miért, de békességem tudott lenni. De amikor a 39 éves lányunknál rákot diagnosztizáltak, és meg kellett operálni, akkor nem volt békességem. Akkor az volt a kérdésem, hogy tényleg szeret az Isten? Csak egyetlen egy vágyam volt, semmi más. Hogy Uram, cseréljünk, engem vigyél el, ne őt, a három gyerekes anyát, kisgyerekekkel otthon. Nagyon nehéz kérdések ezek, és senkit nem ítélek el, hogyha nehezen áll arra rá, hogy az Isten szeret, akkor is szeret. Minden körülmények között szeret. Minden megerősítő vagy látszólag cáfoló látszat ellenére szeret. Ez az alap, ez a kiinduló, ez az origó, ez a táncosoknál a kályha. Engem szeret. Nem a gondolataimat, nem a szavaimat, nem a viselkedéseimet, nem a bűneimet, hanem ezek ellenére és ennek ellenében szeret. Mert Istenre az jellemző, hogy ő szétválasztja, és külön látja a lényemet, és mindazt, amit lényem, vagyis én magam produkálok, termelek, ami bennem születik, akár gondolat, akár szó, akár cselekedet. Teremtményét akarja látni, nem pedig a teremtményének ilyen-olyan tulajdonságait. Nem arra utazik, hogy azt jegyezze föl, hogy mennyi a jó, meg mennyi a rossz. Tehát ez az alap. Az Isten szeret. Teljesen mindegy, hogy milyen világ. Az Isten szeret. A közel másfél éve foglalkozunk a bibliaköreinkben, ökumenikus bibliakörökben, majd erről beszélek valamelyik este még a hátralévőbe, a Jelenések könyve, második és harmadik fejezetéről, a hét gyülekezetnek írott levélről. És a pergamoni gyülekezetnek írott levélben van egy név, sehol nem szerepel a Bibliában, Antipász, akit megöltek. Ő volt a gyülekezet egyik vezetője, akit a hite miatt megöltek a pogányok, mert nem volt hajlandó elismerni azt, hogy hát vannak még, csak nem azt kérték, hogy tagadja meg a hitét, de hogy a kereszténység istenével egyenrangú más istenek is, csak ezt fogadja el. És amikor egy réz hengerbe beletették, amiben áldozati füveket szoktak beletenni, és ilyen lukak vannak rajta, alágyújtanak, hogy az illat menjen ki, őnek is alágyújtottak, hogy abba süssék meg, akkor csak azt hallották a körülötte lévők, hogy kiabálta, hogy az Isten szeret engem, és így halt meg. Tehát ez az első. A második az, azzal folytatódik a valós Istenkép kirajzolódása, hogy bármit tesz velem környezetemben, a javamat akarja vele. Tudom, ilyenkor hajlamos az ember kérdezni Istentől, mégpedig nem átlagos történésekre kérdezünk rá, mint ahogy az előbb mondtam példákat. Ugyan már kinek a javát akarta Isten? Amikor sétálok a kis salföldi temetőben, annak a községnek, aminek már csak 40 állandó lakója van, és látok egy fejfát, egy fa fejfát, és ráírva, hogy Anderkó Istvánné élt 100 évet. És talán egy 10 méterrel odébb egy másik fejfa, és arra az van ráírva, hogy Anderkó Istvánka élt 1 napot. Hol van itt az Isten java, hogy a javunkat akarja? Az emberben azért ez fölmerül. Vagy amikor kétkezi halász kollégám megtörve mondta nekem, hogy 3 éves kislánya rákos, és a gyerekeknél ez piszok hamar lezajlik, 2 hét múlva már halott volt. Bármit tesz, javamat akarja vele. Kinek, minek a javát akarta Isten Gerhard Pár lelkész énekköltő életében, aki eltemette feleségét és 10 gyerekét? Nincs válasz. Egy van, lehajtom a fejem, és azt mondom, hogy mégis, mindezek ellenére, Isten a javamat akarja. Ennek elfogadása bizony nem kis próbatétel, és ezt ne tagadjuk. Igen, próbatétel. A harmadik, az reális Istenkép kialakulásához és kirajzolódásának az életemben az elengedés és elfogadás. Pont ennek az idézett lelkésznek és énekköltőnek az életében, Paul Gerhardtnak vagy Gerhard Párnak az életében látjuk ezt az elengedést éppen az evangélikus énekeskönyvben lévő számos énekének szövegéből. Elengedni Isten szeretetének megkérdőjelezését, ezt elengedni. Elengedni, hogy minden mögött okozati kapcsolatot keressünk. Elengedni saját ítéletemet, de még elengedni a saját véleményemet is. Elfogadni, hogy Isten rejtőzködő Isten. Aki akkor válaszol, mert el kezdődő mondattal, amikor akar. Ugye mi kérdezzünk, hogy miért? Ő válaszként mert el kezdődő mondattal akkor válaszol, mert amikor akar. A tudás fájáról gyümölcsöt szakító ember nem csak azt látta meg, hogy mezítelen, hanem beleszeretett volna, és azóta is szeretne belelátni Isten fejébe és szívébe. Pontosan azt szolgálja javunkat, és azzal szolgálja javunkat, Urunk, hogy ezt nem engedi. Őt csak a tőle kapott hittel lehet kérdezni. Számon kérni egyáltalán nem lehet. Aztán vagy válaszol a kérdésünkre, vagy nem. Mert Isten szuverén Isten. De lehet, hogy azzal válaszol, hogy nem válaszol. És később értjük csak meg. Ha nem válaszol, vagy válasza emberileg elszomorító, akkor is szeretete van mögötte. Az, hogy mindennel javunkat akarja. Pontosan ez a hit próbája. Bármit mond, bármit tesz, értem teszi. Hiszed te ezt? Én tudom azt, hogy egy ilyen Pilis Csabai héten mi is voltunk sokszor ilyeneken, könnyű hinni. De amikor az élet vastag próbáiba van az ember, akkor hiszed-e? Nagyon szeretem Dániel történetéből a következő igéket. Sadrák, Mésák és Abednégó így válaszolt a királynak. Ó, Nebukadnezár, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a kezedből is, ó király. És most jön a kulcs. De ha nem tenné is. Tudd meg, ó király, hogy a mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítottál. Ez a de ha nem tenné is, hogy ennek ellenére akkor is követem. Akkor is, ha mártíromság lesz a vége, akkor is. Ez jelenti a teljes elfogadást, akár a mártíromságot is. Hadd idézek az egy dunántúli énekeskönyvből, ami a mostani énekeskönyvünkben nincs benne egy éneket, elég régies szóhasználattal, de talán a fülünk rá fog állni, és meg fogja érteni, hogy pont erről van szó. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Ő én velem is úgy tégyen, mint kedve tartja. Mind jó, amit Isten tészen. Ő engemet meg nem csal, de igaz ösvényen vezet. Én megelégszem azzal, hogy kedvében, kegyelmében ő forgatja dolgomat, csak ráhagyom magamat. Mind jó, amit Isten tészen. Ő engem meg nem utál, mint jó orvosom úgy tészen, és mérgető nem kínál. Azért csak benne bízom. Mind jó, amit Isten tészen, ő az én üdvösségem, ő velem rosszul nem tészen, rábízom egész életem, örömömben, keresztemben, mind nyilván megmutatja, hogy javamat akarja. Mind jó, amit Isten tészen, ha oly pohárt innék is, amelynek íze szívemben nagy keserűn esnék is, de eltűröm. Mind jó, amit Isten tészen, mindörökké ezt vallom, ha rajtam bú bánat lészen, s kell bosszúságot látnom, mert csak ő a segítségem. Amikor az ember önmaga ellensége, van olyan, hogy az ember önmaga ellensége? Egy-két súlyos mentális betegségtől eltekintve, ilyen nincs, hogy az ember önmaga ellensége. Már hoztam ilyen példát, de most megismétlem. Még az öngyilkos ember sem ellensége önmagával, mivel azt teszi, ami neki szerinte a legjobb. Időnként azt hazudják az öngyilkosságra készülők, hogy nem csak neki, hanem mindenkinek így lesz a legjobb. Pedig csak magára gondol. Lehet, hogy vannak pillanatok, vagy vannak időszakok, amikor az ember nem szereti saját magát. Én nálam elég sokszor van ilyen. Például azért, mert egy másikat megbántott. És akkor nagyon, de utálom magamat, amikor rájövök erre. Vagy kárt okozott valakinek, és nagyon bánja. Belátta, hogy időnként rossz természete hatása alá került. És ezt belátja, és akkor ezt látja, és akkor nagyon nem szereti saját magát. De lehet, hogy nem szeretjük magunkat, de ellensége saját magunknak sohasem vagyunk. Ellenség egy teljesen más kategória, egy teljesen más mélység, mint az, hogy szeretem magam, vagy nem szeretem. Ellenség lehet a másik ember, ez szomorúbb, vagy az örök valóság, az ember ellensége a gonosz, a sátán. Ha ezt felismerjük, ez komoly felismerésre val, ez a Szentírás Szentlélek munkája a Szentírás alapján. Az, hogy az ember nem lehet ellensége önmagának, egyetlen esetben nem igaz, mert lehet, de csak ebben az egy esetben. Akkor, amikor Isten ellen lázadt és lázad, akkor a saját maga ellensége. Isten megszólításának, közeledésének, megszólalásának, közeledésének, szeretetének aktív vagy passzív módon történő elutasítása esetén az ember önmaga ellenségévé válik. Az Isten lép feléd és felém, és vagy aktív vagy passzív módon elutasítom, akkor önmagam ellenségévé válok. Azt teszi, ami rossz, azt teszem, amit rossz nekem, ami a legrosszabb. Öreg koromra Isten összehozott néhány gimnázium osztálytársammal, ezzel is, akit meglátogattunk. Közülük hatnak odaadtam, vagy elküldtem a Keresők, Kíváncsiak, Kételkedők K3 című könyvemet, amely egy hasonló nevű klubban elhangzott előadásukat és beszélgetéseket tartalmazza. Majd erről fogok szólni valamelyik este. Erről a klubról. A kereszténység tanításával foglalkozunk ebben a klubban, ahova olyanok járnak, akik nem tartoznak semmilyen egyházhoz, vagy tartoznak, de hitbeli ismereteiket bővíteni szeretnék. A 6-ból 4 osztálytársam örömmel vette a könyvet, 2 azonban visszaüzent, ők ilyenekkel nem foglalkoznak. Nos, ilyen az aktív elutasítás. Nem kell. Kész. Kerek, perec, őszintén megmondani, nem kell. Hagyjanak engem békén. Én durvábbat is hallottam már Jézus Krisztus kereszthaláláról, megváltói munkájáról. Hát az ő baja. Ilyen balek volt. Fölajánlották, hogy megszabadulhat, nem kell neki a keresztre menni. Ilyen balek. Ilyen baleknek én nem leszek a követője, bocsánat. Na ez az aktív elutasítás. A passzív, amikor szól a harang vasárnap, és Isten tiszteletre hív, de benned nem mozdul meg semmi, vagy bennem. Az ilyen ember nem mondja, hogy hagyjanak békén, engem az Isten nem érdekel, hanem sem nemet, sem igent nem mond, de a hallgatása egy passzív nem. Isten keresi az embert, Isten az ember utána megy, mert a javát akarja, csak ő tudja, mi jó az embernek, mire van szüksége, mi kell neki. A kapcsolat kell a teremtő és a teremtmény között, az Isten és közted és az Isten és köztem. A kapcsolat. Azért jött Krisztus, hogy ezt a megszakadt kapcsolatot helyreállítsa, a kapcsolat előtt tornyosuló akadályokat lebontsa. A bűn egy akadály, és ezt fölvitte a keresztre. Hogy ne legyen többet akadály. Ez volt az egyetlen módja, hogy Isten és ember között a kapcsolat helyreálljon. Isten azonban megoldását senkinek a torkán nem fogja lenyomni. Senkinek. Erőszakkal. Ez nem olyan gyógyszer, mint amikor kisgyerek korunkban nem akartuk bevenni a gyógyszert, 2 éves korban, és köptük kifele, és akkor az édesanyánk az összetört por gyógyszert kiskanállal rakta a szánkba, és azért, hogy ne tudjuk a nyelvünkkel kiköpni, elfordította a kanalat élére. És akkor rágyorsan a vizet. Na hát az Isten nem fogja így a gyógyszerét a torkunkon lenyomni. Elfogadod, vagy elutasítod? Ez az első kérdés. Aki elutasítja aktív vagy passzív módon, ellensége önmagának. A második kérdés, amikor elfogadtad, magadnak tulajdonítod ezt, vagy belátod, elfogadni sem tudtad volna a Szentlélek segítsége nélkül. Erről tegnap beszéltünk. Annak belátását pedig ne is várjuk, hogy aki elutasította, az belássa azt, hogy az elutasítása mögött a gonosz befolyása van. Isten hűséges. Amint az első nap megállapítottuk, Istennek nincsenek tulajdonságai, lényege van. Hűségesem tulajdonsága, neki lényege van. A hűség is. Velünk emberekkel kapcsolatban hűsége értünk van. Ha nem lenne hű, már elengedett volna bennünket, elengedte volna ezt az egész bagást, amit emberiségnek hívnak. Így is mondhatom, hogy nem vesződne velünk, újra és újra nem próbálkozna, hogy annak fogadjuk el őt, aki. Ugyanakkor nem hozzánk hű, hanem önmagához hű. Döntéseihez, szavaihoz, tetteihez. A teremtett világgal és az emberrel kapcsolatban első, amihez hű volt, hű van, hű és hű lesz, az a teremtettség, ami azért van, mert még ő hű önmagához. A teremtés hajnalán kimondta az Isten, hogy legyen. A legyenből lett a teremtettség. A bűneset után kimondta, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódaid és az utódai között, ő a fejedet tapossa, te a sarkát mardosod. Hű maradt a szavához, és elküldte az egyszülött fiát, hogy a kígyót fejére taposson. Azt is megígérte, hogy én új eget és új földet teremtek, a régire nem is emlékeznek, senkinek sem jut az eszébe. Ez is meg fog valósulni. János apostol előzetesen már látta ezt az új eget és új földet, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt. Isten hűsége a garanciája annak, hogy nem fárad bele, hogy hívjon bennünket. Tegnap 8 figyelmeztet, igei figyelmeztetésről szóltam, hogy menjetek haza Brazíliából, nem fárad bele. A mai napig is szégyellem ezt. És akkor nem mondtam el azt, hogy akkor fölemeltük a kezünket, és megadtuk magunkat, mert félni kezdtünk. Pedig ő azt mondta, hogy ne féljetek. Félni kezdtünk attól, hogy egyszer csak rábólint a saját akaratunkra. Mint ahogy azt mondta, hogy ez a nép királyt akar, mert a környező népeknek királyuk van, jó legyen, de azért akarnak királyt, hogy ne én legyek a királyuk. Így lett az első király Saul. Nem jó megvárni azt, amikor az Isten azt mondja, jó, hát ahogy akarod. Nem fárad be, hogy hívjon bennünket, hogy fusson utánunk. Mert fut utánunk, ahogy Füle Lajos írta szép és igaz versében. Fut a gyermek a labda után, leszegett fejjel tűzpirosan. Se lát, se hal, csak egyre rohan. Guruló labda lett a világ, szüntelen űzi, hajtja a vágy. 100 utcán, téren, 1000 veszélyen, millió anyai kétségen át, gyönyörű szépen, s balgab után, fut a gyermek a labda után. Fut az ember az élet után. Leszegett fejjel gyötri magát, kincseit egyszer csak, hogy elérje, kergeti álma, hajtja a vére. Kenyér gurul a lába előtt, vagyon gurul a vágya előtt, hírnév dicsőség álma előtt. Rohan utánuk éveken át, a fogyó úton életen át, 100 utcán téren, 1000 veszélyen, millió isteni bánaton át, gyönyörű szépen, s balgab után, fut az ember az élet után. Fut az Isten az ember után, mert mindent lát, és szánja nagyon, guruló szívét csak, hogy elérje, hogy fut utána, hull bele vére, ott fut az utcán, ott fut a téren, egész világon, sok ezer éven, sok mérhetetlen, megérthetetlen, keresztre írott szenvedésen át, hulló igével, kiontott vérrel, viszonzatlan mély szerelmével, fut az Isten az ember után. Amen. Imádkozunk. Urunk Istenünk, azt akarod, hogy megadjuk magunkat, harcunkat ellenedben feladjuk, és azt mondjuk, hogy tölts be teljesen önmagaddal, nem akarunk más, csak amit te. Amen.
Ilyenkor mindig jó egy kicsit a csend. A hétnek már a felénél tartunk, és most már nagyon hamar vége lesz. Ez a hét, ez tulajdonképpen egy úrvacsorai előkészítő. Nagy Tarcsán, de talán sok felé volt az még szokás, hogy szombaton úrvacsorai előkészítőre lehetett mennie azoknak, akik másnap úrvacsorát szerettek volna menni. Hogy ne legyen egy ilyen kis rövid liturgikus elem, hogy hallod, bánod? Jó, oké, rendben. Most nem akarom ezt elbakatalizálni, mert lehet ezt is nyilván komolyan venni. Hanem, hogy igazán mélyen gondoljunk bele. Minden este, és minden állítat, minden igei alkalom, és minden beszélgetés, ahogy ezt ma is tapasztalhattuk, közelebb visz bennünket ehhez a önképhez és Istenképhez, hogy kicsit hozzá kapcsolódjak a ige szolgált mai egyik üzenetéhez. De esetre fut az idő, és fut az Isten. Túl sok időnk már tényleg nincsen. Az imádságot mindenki még otthon folytassa majd, de most egy énekben kapcsolódjunk bele abba az ima áradatba, amiről a 124-es énekünk szól, lásd Urunk, egy nap újra eltűnt, és benne van, hogy az ima nem hallgat el, ne hallgasson el a mi szívünkben sem. Lemaradt sort majd pótoljuk.
végezetül induljunk egy áldással a hálószobánkba. A békesség Istene, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi urunkat, Jézust, a jók nagy pásztorát. Tegyen készségesítiteket minden jóra, akaratának teljesítésére. És munkálja bennünk mindazt, ami neki kedves. Jézus Krisztus által, aki a dicsőség örökkön örökké. Amen. Jó, udalmas, jó éjszakát!